Köszöntök mindenkit a valentinnapi Business Lounge adásban. Itt van velem Ritter Tamás, a marketing és média tulajdonosa. Szervusz, Tamás!
Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
A mai adásban egy picit megfogdossuk a jósgömböt, és a 24-es évre két prognózist fogunk vizsgálni. A második vendégünk Duca Andrea lesz a HD Group ügyvezető partnere, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi várható a rendezvénypiacon idén. Az első vendégünk pedig Bacsa Gábor, a Dentsu Hungary ügyfélkapcsolati vezetője, akivel az idei reklámköltésekről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz Gábor!
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, kezdjük ott, hogy egyrésztről van egy lezárt 2023-unk, abból érdemes-e az elmúlt 4-5 év tükrében levonni bármi következtetést, vagy most már azt tudjuk, hogy valójában tök fölösleges, mert a trendek azok egyik pillanatra a másikra változnak, és most már nem érdemes nagyon sok pénzt tenni arra, hogy ilyen jósgömböket forgassunk.
Szerintem lelőtted, amit mondani szerettem volna.
Ámen, akkor szevasztok.
Hogy nagyon nehéz jósolni arra, hogy hogyan alakulnak az évek. Szerintem a Covid óta minden év hozott valami meglepetést és váratlant, de természetesen érdemes azért visszanézni, hogy mi történt 2023-ban, bár kicsi zárójelben megjegyzem, hogy még mindig nincsenek meg a piaci adatok teljes körűen elérhetően. Egy elég nagy költési volumenről, a digitális piacról még nem láttunk minden adatot. Ugye a nagy nemzetközi játékosok számait, Meta, Google, csak jó néhány hónap késéssel majd a reklámtortában fogjuk igazán látni. De azért elmondható, hogy egy meglepő és a magyar piac szempontjából a nemzetközi trendektől egy kicsit eltérő év volt 23. Nemzetközileg hát a recessziós félelmek azok elég rendesen rányomták a bélyeget a médiaköltésekre. Nem is nőtt igazán a nemzetközi piac. Magyarország ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy egy egészen jó évet produkált.
Itt nem foglalkoztak vele, hogy válság van, de, nyomták médiapiac, mindegy, ott kell lenni, jelen kell lenni.
Foglalkoztak vele, nagyon óvatosan tervezett mindenki, és ez fel is borította az évet. Mindenki kivárt, megvárta, hogy mi történik. Szerintem nálunk nagyobb volt az ijegység, és nagyon óvatos lett az év eleje, és aztán mindenki úgy érezte, hogy az év végére, hogy hát nincs is itt akkora nagy baj, és ezek a büdzsék felszabadultak, úgyhogy a tavalyi év vége az, hát én nem is emlékszem ilyen időszakra, elfogyott minden a piacon, ami eladható médiafelület volt, televízióban folyamatos alulszállítások, közterületi piacon nem lehetett felületet foglalni, wow. Szeptembertől kezdve. Tehát olyan dömping volt, olyan igény jelent meg a piacon, tehát amit nagyon régóta nem látott a szakma.
Nekem van egy ilyen carpe diem hatása ennek. Szóval, hogy most még költsük el azt, ami van idén, mert ki tudja, mi lesz jövőre.
Hát ez minden évben van ilyen természetesen, tehát azt a büdzsét, amit el lehet költeni, azt azért költsük el, mert ha nem költjük el, akkor jövőre eleve alacsonyabb szintről fogunk indulni.
Igen.
Tehát ez egy természetes reakció a cégektől. Az is, hogyha működik a piac, és nincs nagy visszaesés, és nem kell visszafogni a költségeket, akkor azokat jó, az a jó működtetni a piacot. Hát ugyanakkor ennek a hatása a jövőre természetesen az, hogy azok a média tulajdonosok, akik nem győztek elég terméket előállítani, kifogytak mindenből, jelentős áremeléssel kezdték az évet. Ugye novemberben bejelentették a televíziós sales house-ok, hogy milyen árazással fordulnak rá 2024-re.
Lehet tudni nagyjából hány százalék áremelés?
Hát ugye ezt azért nehéz megmondani, mert szezonálisan nagyon változnak a televíziós árak, és a szezonindexek változtatásával emeltek árat a sales house-ok, tehát attól függ, hogy ki milyen sales house-t használ, milyen intenzitással és milyen időszakban, de a piaci átlag számítás, a Kantár készített egy ilyen számot, az 28% körüli áremelést jelent, ami látható nagyságrend.
Az soknak is tűnik így hirtelen.
Ilyen nem nagyon emlékszünk ki erre.
Azt lehet egyébként tudni, hogy mi volt ennek a nagy költési dömpingnek az oka?
Szerintem nem összességében a pénz lett sokkal több a piacon, az időzítése lett nagyon az év végére kihegyezve.
Azt mondják, hogy a magyar reklámpiacon olyan a karácsony, mint Amerikában az NFL, a Super Bowl.
Ez is igaz általában, de most még inkább igaz volt, mert nagyon sokan tartalékoltak büdzséket, zároltak, visszatartottak, hogy majd meglátjuk, és ezek szépen felszabadultak, és hát olyan igényt gerjesztettek a piacon, ami lehetővé tette, de egyébként egész év folyamán jól ment a televíziós szélszázok, nem panaszkodtak, tehát el tudták adni, amiük volt. Évvégén már nem tudtak annyi nézettséget produkálni, amennyire igény lett volna. Úgyhogy ez az áremelés, ez biztos, hogy befolyásolni fogja a 24-es piaci trendeket.
Ugye a hivatalos számok még nincsenek meg, azt hiszem, hogy valamikor márciusban jönnek ki a reklámköltési adatok. Mit gondolsz egyébként, hogy hogy alakult a 23-as év a 22-eshez képest?
Hát növekedés volt nominálisan biztosan. Ugye itt majd az lesz a kérdés, hogy az inflációval, a tényleges piaci, valós, mindenki által érzett inflációval korrigáltan, hogy alakulnak a számok. Ebben én azért nagy változást nem várok, tehát hogy ott azért nem volt drasztikus növekedés, inkább azt gondolom, hogy ha kikorrigáljuk ezeket az inflációs hatásokat, akkor nagyjából szinten maradtak a költések, vagy minimálisan növekedhettek.
Azt láttuk, hogy a COVID idején mindenki befagyasztotta a médiaköltéseit. Szóval akkor tényleg nullára lecsökkentek a médiaköltések, de aztán rájöttek nagyon sokan, hogy hát ez nem is annyira jó ötlet, mert hogy érdemes inkább láthatónak maradni, és akkor a második hullámnál már mindenki másképp cselekedett. Ezt a tanulságot lehet-e látni így 4 év távlatából a médiapiacon és a költések tekintetében? Azt lehet-e látni, hogy ebből ezt a hibát, most erős záró, vagy idézőjelesen nem követik el újra?
Hál' Istennek nem, ezt azért hál' Istennek, mert nem volt olyan szituáció, ahol befagyasztás olyan szinten fölmerült volna, mint a COVID alatt.
Azért az infláció az elég erős volt.
Elég erős volt, de azért nem volt egy olyan csikorgó fék a gazdaságon, hogy kisenyítjük a boltot. Uh-huh. Tehát, hogy biztos, hogy nem fogunk forgalmat tudni produkálni, vagy nagyon lecsökkentettet, ahogy egy csomó kategóriában ez a COVID alatt realitás volt. Ugyanakkor azt nem mondanám, hogy az feltétlenül mindig hiba, hogyha megállítják a reklámköltéseket, ahány cég, annyiféle működés, ahány piac, annyiféle működés. Tehát mozikampányt, mozifilmek kampányát miért futtassunk, amikor nem lesznek bemutatók, nem mehet be senki a moziba, tehát vannak kategóriák, ez magától értetődő és természetes, és vannak cégek, akiknek az életében nem úgy van csak, hogy azért elköltjük azt a igen tetemes befektetést, amit a médiaköltés jelent. Tehát itt azért cégműködés is ezt jelentősen befolyásolja. Tehát nem lehet így általánosan azt mondani, hogy ez egy hiba volt. Egy reakció volt, az kétségtelen, hogy többen azok közül, a cégek közül, akik behúzták a kéziféket, azt tapasztalták, hogy azonnal visszazuhant az értékesítésük. Még azok a konkurensek, akik esetleg tovább költöttek, ha abban a szektorban ennek volt realitása, ők részesedést tudtak növelni. Tehát azért általában az volt a tanulság, ezt nekünk is több ügyfelünk leszűrte ezt a következtetést COVID után, hogy nem szabad ennyire visszavágni a költéseiket, mert a piac azonnal reagált rá.
Van egy nemzetközi kutatásotok, ugye, egy felmérés, amit most már 14 éve csináltok. Mi az a 3 legfontosabb dolog, amit így kiemelnél, mik fognak változni 2024-ben?
Ez nem feltétlenül kutatás, ez egy úgynevezett trend report, megpróbáljuk rengeteg piaci információ alapján és mindenféle kutatások és számadatok alapján azt leírni, hogy körülbelül mi várható a következő évben. Nehéz egy ilyen felsorolást azzal kezdeni szerintem 24 elején, hogy az artificial intelligence, tehát a mesterséges intelligencia egyre inkább befolyásoló lesz és újdonságokat fog hozni a média területén is és általában a kommunikáció területén is. Ezen kívül, ami egészen biztosan tovább mutató és tovább ható trend, az az adat használatnak az átalakulása. Ugye itt nagy globális játékosok, mint a Google jelentősen átalakítják azt, hogy milyen cookie használati szabályok alapján lehet a kampányokat tervezni, miket engednek felhasználni a kampánytervezésnél. Erre reagálnia kell a hirdetőknek, ez évek óta készül rá mindenki, évek óta beszél róla mindenki, nem tudom hányszor elhalasztották már ezt a bizonyos cut-off pontot, amikor már külsős ilyen cookie adatbázisok felhasználását le fogja tiltani a Google. Hát ez úgy néz ki, hogy 24-ben bekövetkezik, úgyhogy egy kicsit ez a sürgősséget mindenkire ráteszi.
Azt elmondod, hogy ez a gyakorlatban nagyjából hogy néz ki? Egy példán keresztül ezzel tudod mutatni? Mi ez a változás?
Amikor digitális hirdetéseket futtatnak az ügynökségek, akkor azt igyekeznek minél pontosabban célozni, hogy olyan felhasználókat érjenek el, akik számára ezek igazán relevánsak az adott időpillanatban. Mm-hmm. Ehhez adatokat használnak, amelyeket a mi mindannyiunk által az interneten eltöltött tevékenységekből gyűjtenek össze. Nagy média szolgáltató cégek, ezek a nagy platformüzemeltetők gyűjtenek ilyen kukikat, és hát cégek saját maguk is gyűjtenek, amikor fölmész egy cég oldalára, hozzájárulást adsz, hogy, hogy elhelyezzék ezeket a kukikat a browseredben, és akkor ezek utána segítenek abban, hogy amikor különböző szegmenseket képeznek a hirdetők, akkor pontosan az adott egyénnel szól, tehát tudják, hogy kinek érdemes azt a hirdetést kiszolgálni, amit éppen el akarnak küldeni. Hogy ilyen cookie-kat milyen térből használhatnak fel, és kinek az adatait használhatják erre föl, ez fog leszűkülni. Elég nagy piac volt erre, és elég sokféle adatbázist lehetett erre használni. Ilyen fogyasztási szokások alapján való, vagy online magatartás alapján történő célzásokra. Ez leszűkül, vagy a platformok saját adatait tudod használni, Google-ből Meta-ba bemész és megmondod, hogy...
Akkor most jön majd a nagy felvásárlás trend, gondolom, a nagyok azok a kisebbeket elkezdik megenni az adatok miatt.
Nem annyira egyszerű, mert az adatok főleg itt Európában ugye jelentősen szabályozottak, hogy mire, ki és hogyan használhatja föl. Itt, ami igazán előtérbe fog kerülni az, hogy a cégek a saját adataikat lesznek kénytelenek egyre inkább erre használni, tehát azok a hűségkártyák, beregisztrált egy oldalra, és ott felhasználó leszel, megosztasz magadról adatot, látják a fogyasztásod történetét, milyen rendszeresen térsz vissza, ezeket az adatokat tudják gyűjteni a cégek, ez teljesen jogtiszta, átlátható, te hozzájárultál, és ennek a segítségével fognak tudni pontosabban célozni, tehát egyre fontosabb lesz az, hogy a saját fogyasztóiról mindenki ténylegesen többet tudjon meg.
Én egyébként beleolvastam ebbe a riportba, szerintem félelmetes, hogy a technológia az mennyire átveszi a gyakorlatilag, mennyire domináns lesz a média tervezésben, média fogyasztásban. Kérdésem az, hogy látom a nemzetközi trendeket, Magyarországon is ez lesz?
Szerintem ez van. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia az most buzzword, és mindenki használja, és mindenki erről beszél, de hát, ha őszinték vagyunk, a média tervezés jelentős része mesterséges intelligencia alapon történik már legalább 10 éve. Programmatik típusú hirdetési rendszerek mind mesterséges intelligenciával, a Google, a Meta mind mesterséges intelligenciával szolgálja ki a hirdetéseket. Ezek machine learning, tehát tanuló algoritmusokra épülő megoldások, de ezek részei. A média tervezésben az optimalizációra használt eszközök, ezek mind olyan mesterséges intelligencia megoldások, amik nem a generative AI, tehát az új tartalmat létrehozó újfajta mesterséges intelligencia megoldások, amik most nagyon trendik, tehát ChatGPT és társai, hanem ezek a tanuló algoritmusokra épülő adatrendszerek, és ezért is fontosak az adatok a média tervezésben és a média működtetésben, mert ezek az algoritmusok nagyon sok adatból tudnak csak jól működni. Az a kérdésedre akkor egy gyors válasz, hogy ez mennyire trend Magyarországon. Az eszközök elérhetők, tehát ugyanazokat az eszközöket használjuk jelentős részben, mint bármelyik fejlett piacon, azért zárójelben jelentős részben, tehát azért vannak hiátusok, ez egyértelmű. Amit én nagy akadálynak látok, hogy az adatmennyiség, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy az optimalizáció valóban jól működjön, az egy picit szűkös. Magyarországon 6 milliós piacról beszélünk, hogyha fogyasztói termékekről van szó. Egész egyszerűen kevés az a tranzakció. Tehát sok idő kell ahhoz, több idő kell ahhoz, hogy kellő mennyiségű fogyasztói tranzakció történjen, hogy az algoritmusoknak legyen elég adattömeg, amiből konklúziókat tud levonni és optimalizálni kezd igazán tudni. Ez nyilván egy jóval nagyobb piacon, ez sokkal gyorsabban történik meg. Tehát ez is egy korlátja, és hát azért vannak olyan piaci szegmensek, ahol hát a média tervezésünk az egy picit megragadta előző évtizedben.
Egy picit még visszatérnék erre a cookie szabályozásra, hogy ez feltételezem, hogy a nemzetközi szabályozások miatt jött létre most ez a szűkítés, amit az előbb mondtál. Hogyha ezek a nemzetközi szabályozások nem történnek meg, akkor lehet látni, hogy nagyjából hogyan viselkednek ezek a média cégek?
Hát erre én nem biztos, hogy tudok neked szabatos válaszokat adni.
Hát magyarul miért kellett féket rakni rájuk? Tehát, hogy...
Azért, mert a fogyasztók egyre tudatosabbak. Tehát azért ezek a szabályozások igen Európában nagy, de hát főleg a technológiában nem Európa fújja a passzát szelet, tehát hogy azért Amerika és Ázsia igazán, ahol nagyon fejlett rendszerek működnek, és azért nem merek erre ilyen nagyon megalapozott választ adni, mert egy amerikai fogyasztó hozzáállása egészen más, mint Ázsia jelentős része, ahol teljesen más játékosok vannak a piacon, és nem tudom, nem ismerem, hogy hogyan működnek az ázsiai hirdetési rendszerek. Más cégek másként működtetik. Hát, ha csak Kínára ránézünk, tudjuk, hogy az adathoz való viszony és az adat felhasználása való egészen máshol tart, mint amivel mi komfortosnak éreznénk magunkat, és ami elképzelhető egy európai ember számára, hát sokkal komplexebben, szertágazóbban használják föl mindenkinek az adatait, és nem csak az online térből, hanem a fizikai valóságból is gyűjtenek magatartási adatokat folyamatosan.
Egyébként az elmúlt években erről már rengeteget hallunk, ez mondjuk a 10 éves távlatban, ez elhozta a fogyasztók tudatosságát az online térben?
Hát szerintem így kimondani nem merném, tudatosodnak a fogyasztók. Az online térben még mindig azért nagyon lazán kezel sok mindenki sokféle adatot, hát azért az online fraud problémák nem csökkennek, sőt, persze a bűnözők is egyre profibbak, de hát mi sem vagyunk igazán óvatosak, és mi sem tartunk be rengeteg szabályt, mint fogyasztók, de biztos, hogy tudatosodik a fogyasztó, és 10 évvel ezelőtt valakinek azt mondtad volna, hogy az adataid milyen értékek, és hogy hogyan kell rá vigyáznod, akkor furcsán néztek volna rád, ma pedig azért az emberek általában tisztában vannak azzal, hogy itt egy jelentős személyes információcsomagot adnak át, hogy azért kapnak valamit. Uh-huh. És előbb-utóbb azért figyelünk arra is, hogy kapunk-e érte valamit valóban, vagy csak úgy elviszik tőlünk ezt az adatot, és üzletet csinálnak.
Tamás, marad benned valami?
Azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltük.
Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál ma nálunk.
Örülök, hogyha tudtam segíteni.
Bacsa Gáborral, a Dentsu Hungary ügyfélkapcsolati vezetőjével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a Business Lounge, a Duka Andrea, a HD Group ügyvezető partnere lesz velünk.